Sziasztok! Ez itt a Mobcast, a Prózanosztja podcastjének legújabb adása. Mai témánk ismét egy film lesz, ezúttal a legújabb Batman filmről fogunk beszélgetni. Beszélgető társaim Kovács Rezsuk Dániel.
Sziasztok!
Takács Gábor.
Hello!
Én pedig Benkő Marianna vagyok, úgyhogy vágjunk is bele a témába. Először azt szeretném megtudni, hogy mi volt az első benyomásotok a filmről, mert én be kell valljam, engem körülbelül 5 perc után bevont, tehát nekem nem nagyon kellett így sok idő, hogy elkezdjem élvezni a filmet. Ti hogy voltatok ezzel?
Részemről én mindig is úgy voltam ezzel, vagy mostanában ez lett így a filozófiám, így az ilyen nagy költségvetésű hollywoodi filmekkel kapcsolatban, hogy igyekeztem mindig elkerülni a marketinget, egyszerűen nem akarom, hogy ez befolyásolja így az elvárásaimat a filmmel kapcsolatban. Elkerülhetetlen, tehát így is jutott információ fülembe. Az egyetlen dolog, amit így hallottam, így különböző újságíróktól, akiket így követek különböző közösségi média oldalakon, hogy ez lesz végre az első olyan Batman film, aminek a központjában az áll, azt az aspektusát mutatja meg a karakternek, hogy Batman alapvetően egy detektív, és hát én ennek nagyon megörültem, mert a korábbi inkarnációiból legalábbis, amiket így nagy játékfilmekben láttunk, az kicsit hiányoltam, és ezt úgy vélem, hogy hát ha nem is maximálisan, de jól teljesítette, és őszintén szólva így eléggé jó filmnek tartom, de nekem hiányzott ez a nagyon erős, hogy mondjam, tehát ilyen kult jellege, hogy akkor innentől kezdve én ezt évente újra nézzem, azt a szintet nem ütötte meg, de így is, tehát majdnem csillagos ötös.
Én megmondom őszintén, hogy én amikor megláttam a trélereket, ugye az első tréler az még tavaly jött ki, és aztán idén, azt talán már idén kijött a következő. Én végig meg voltam győződve, hogy ez egy rossz film lesz. Tehát, hogy én mondtam mindenkinek, hogy fú, hát ez mennyire borzalmas, ez megint az a sötét, komor, depressziós, magát túl komolyan vevő, nagyzoló, pózoló, szuperhős cucc, amit már nem tudom én a DC kitol magából, nem tudom én hány éve. Nyilván a Marvel filmekben meg utálom ezt a bugyuta tét nélküliséget. És én is úgy voltam vele, hogy hát jó, meglátjuk, hogy a többiek mit mondanak, és akkor egyszer csak elkezdtek jönni így a review-k, meg az ismerősök, hogy fú, ez nagyon, ez mindenképpen látni kell, és hogy és én tegnap néztem meg, és én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy hát lehet azt mondani, hogy ez a Christopher Nolan féle Dark Knight óta a legjobb Batman, de szerintem ez még annál is jobb. Tehát, hogy én ezt annál is egy jobb Batman filmnek, meg mint filmnek gondolom. Én nagyon a hatása alá kerültem, én jelenleg úgy vagyok vele, hogy ma megint szintén újra nézném, hogyha tehetném. Én nekem ez egy olyan film lesz, ami nem mondom, hogy évente, de nagyon, nagyon szívesen elő fogok venni újra és újra, mert nekem, tehát ez pont olyan típusú film, amit én egyébként szeretek, de erről majd később beszélünk.
Hát ez jó, mint hogy én valahogy azt hiszem, így talán egy kicsit közelebb áll a véleményem a Daniéhoz, mert hogy engem így hihetetlenül bevont a film. Tehát nagyon rövid idő alatt így nagyon, nagyon elkezdtem élvezni, de amúgy előtte inkább úgy álltam hozzá, mint te, Gábor, hogy hát ezt nem tudjuk, hogy milyen lesz, aha, igen, jól néz ki, de már ezekben nem merünk bízni, vagy hát én legalábbis nem merek bízni, mert hogy ki tudja, hogy milyen lesz. És én így, ahogy így olvasgattam, de főleg a szereplőkről, engem nagyon érdekelt Pattinson, hogy ő vajon mit tud, és egyébként ez nekem nagyon tetszik, ahogy ő fölépítette magát színészként az elmúlt pár évben. És ugye én pont nemrég, egy hónapja, vagy hogy néztem meg a Lighthouse-t, és akkor onnantól fogva körülbelül biztos voltam, hogy én akkor szeretném nézni a Batman-t is, mert hogy azért, amit a Lighthouse-ba is játszott, az nekem nagyon tetszett. És akkor mi azt hiszem a premier idejében valahogy rögtön a második nap, vagy hogy néztük meg, és így egyszerűen én így élveztem, hogy jó volt. Élveztem azt, amit Dani mondott, hogy igen, ez egy nyomozós film, én is ezt hallottam előzőleg, hogy ez tényleg a nyomozásra koncentrál, és mondom, ez egy nagyon jó aspektus, mert talán ez az, amit ugye Batmannek már elég sok filmes inkarnációját láttuk. Jó, én mondjuk Adam Westet nem, de az mindig hiányolni is fogom, majd egyszer ráveszem magam, hogy megnézzem, hogy hogyan nem tudja szegény ledobni a bombát a hajóról, vagy a módonra.
Legalább egy epizódot az Adam Westtől látni kell, mielőtt meghalsz.
Tudom. Öcsém ugye végignézte az egészet, szóval így láttam már képeket, de egyszer majd megígéne. De hogy így ennyiből, igen, azt éreztem, hogy ez egy kicsit újfajta Batman karakter. Tehát, hogy nekem ez egy kicsit más volt. Tehát, hogy megvan a saját karakter, elütött nekem a többi filmes figurától. Érdekes mondani, nekem a Dark Knight nem jutott eszembe. Tehát, hogy így ahhoz azért, tehát azért más volt szerintem, no, tehát más volt Matt Reevesnek a hozzáállása, meg más volt szerintem Nolannek, de szerintem egy nagyon jó fajta új megjelenés ez a filmekben. És így is meg is akartam kérdezni, hogy nektek úgy mennyiben volt más, mint a korábbi filmes karakterek? Hasonlítjátok-e valamihez? Közel áll-e valamelyik korábbihoz, vagy szerintek teljesen új meg, egy új hozzáállás a karakterhez?
Magához a karakterhez inkább képregényes oldalról közelíteném. Én nagyon sok Batman eredet történetet, illetve Batman eredet történetének újra feldolgozását olvastam, és kicsit az az érzésem, hogy mindegyikből merített valamennyire, koncepcionálisan, strukturálisan, talán a legjobb példa erre a Jeff Loeb és Tim Sale-nek a Long Halloween és a Dark Victory, illetve az ehhez kapcsolódó bevezető történetek, amik így egy trilógiát alkotnak, meg hát a Macskanő Catwoman miatt a Benin Rome című spin-off, ami alapvetően az a különlegessége, hogy ez még Batman karrierjének idézőjelben azt a fázisát mutatja be, mielőtt az ilyen szuper gonoszok, tehát ezek a szupervillanok megjelentek volna, ugyanis ez kimondottan egy Batmanre adott reakció, hogy ezek az ilyen őrült főgonoszok így ők veszik át az uralmat a hagyományos értelemben mert gangsterek fölött, és igazából ez is motivum ennek a filmnek. Falcon karaktere, spoiler alert, az megjelent alapvetően már a Dark Knight-ban is, meg azt hiszem volt utalás rá a Batman Begins-be
is. A Begins-be jelent meg igazából.
Igen, de ez utalás szintjén, tehát én itt a karakterben látok egy folytonosságot, mondjuk ez a folytonosság azért vicces, mert ez a fajta megközelítés, ez több mint 30 éves most már, tehát amiket így mondtam, ez a Long Halloween, meg a Year One Frank Millertől, meg hasonlók, azért ez a 80-as évek vége, amikor volt ugye a Tim Burton filmek körüli nagy Batman őrület, akkor a DC képregény kiadónál elkezdték ontani a Batman címeket, és ment azért a kísérletezgetés, meg hogy újra elmondjuk az eredet történetet, tehát Dennis O'Neill-nek a Man Who Falls című története az a mai napig a definitív egy számos eredet történet, és ezt nagyjából minden Batman filmben újra felhasználják. Csak itt szerintem más volt a vetülete, tehát itt abszolút megjelenik az a motivum, ugye, hogy Batman karaktere az valamilyen szinten kicsit őrült, tehát pszichészavarokkal küzdik, és itt depresszív, illetve hát megjelenik az a motivum, hogy tényleg az ő megjelenése idézi elő az ilyen, hogy mondjam, hasonlóan ilyen flamboyant, minek mondjam, tehát ilyen kirívó főgonoszok megjelenését, tehát hogy ő inspirálja őket, és ezt igazából egy film alatt letudják, amely motivumhoz igazából két film kellett a Christopher Nolannek is. De ami számomra legérdekesebb ebből a szempontból, hogy még a Jokernél utáltam, hogy az ilyen 70-es évekbéli New Hollywoodi filmeket idézte meg, tehát mit tudom én, mint a Hálózat, meg a Taxisofőr, meg egyebek, mert szerintem bután csinált és bután viszonyult ezekhez az ikletforrásokhoz, addig ez a film, ez gyakorlatilag a Zodiákus című filmet használta fel így is strukturálisan, és nekem az egyik kedvenc filmem, és az is egy iszonyatosan hosszú film, és igazából egy nyomozást mutat be, de szerintem jól használta fel, tehát ezt a megoldhatatlan rejtély motivumát, amit végül hát csak megoldanak, de nem az az eredmény, mint amit vártak.
Ezt csak annyival akartam kiegészíteni, hogy Reeves maga beszélt arról, hogy az egyik legfontosabb ikletforrása a The Long Halloween, a Hosszú Halloween volt, meg a Year One, tehát az első év, ez a két képregény, és meg még felsorolt több mást is, hogy mit használt föl ehhez. Biztos vagyok, tehát hogy mondjuk a Long Halloween az történetileg egyértelműen a Year One-ból, érdekes módon nekem hamarabb jutott eszembe a Year One képi világa a filmről, mint maga történet.
Erre gondoltam, hogy képi világot vett át, ez pedig ez a belső vívódás és az őrület motivuma. Darwin Cook az egyik kedvenc író rajzolom, sajnos már elhunyt, van egy Ego című rövid Batman története, amit nemrég olvastam, olvastam el, őszintén szóval már a film után, ezt is egy ilyen ikletforrásként jelölték meg, mert utána olvastam cikkeket erről, és nagyon-nagyon jól átalált, tehát így a képi világ tekintetében. Tehát nekem igazából ez volt a fő problémám Christopher Nolan filmjeivel, amellett, hogy nekem ez a realizáljuk a szuperhősöket, és nem teszünk arra utalásra, hogy esetleg valami baj lehet a fejükben, az, hogy képi világ szempontjából nekem iszonyatosan steril az ő stílusa. Tehát a Tenet is egy kicsit fura ebből a szempontból. Itt pedig azért nem megy át Tim Burton-i szélsőségekbe, tehát egy stilizációban, de mégis van egy karaktere annak a városnak. Tehát Gothamet többféleképpen ábrázolják. Van, amikor egy New York szintű város, valamikor Chicago, valamikor Detroit, valamikor pedig szimplán csak egy ilyen New Jersey-féle ilyen nagyváros. Itt meg hogy mondjam, sikerült mindezt így egybeolvasztani, tehát így a megjelenésében is, és ez nekem iszonyatosan tetszett, hogy ez egy tipik olyan film, amit akár mikor, akármilyen, hogy mondjam, ilyen nagy totál utcaképet látok, föl fogom ismerni, hogy ez a Batman, még a Christopher Nolan filmről ez nem elmondható.
Igen, egyébként, amit mondasz, hogy ezeket a régi típusú filmeket megidézi. Ugye igen, én is azt éreztem, hogy mintha David Fincherrel keltek és feküdtek volna, amikor a forgatókönyvet írták. Ugye nekem a hetedik ugrott be nagyon, hogy ott is van ez, hogy helyszínről helyszínre mennek tovább a Morgan Freeman és a Brad Pitt. És itt is ez van, hogy a Batman meg a Gordon, aki nekem egy kicsit kilógott, én a Gordonnal azt éreztem, hogy csak azért van benne, mert hát kell valaki így a rendőrségnél, aki tud neki segíteni, de amúgy nem volt igazi karaktere a Gordonnak, de nem is hiányzott, mert amúgy elég sok karaktert mozgat ez a film. De hogy én is azt éreztem, hogy egyrészt van benne ez a nagyon erős ilyen Fincheri, a zodiákus, tényleg ez a vonal, meg én azt éreztem, hogy ez egy olyan film, amit le lehetett volna forgatni 30 vagy 40 évvel ezelőtt is. Tehát, hogy nincsenek benne olyan dolgok, ami miatt azt mondanám, hogy mondjam, kicsit én időtlennek érzem. A mai filmekkel nekem az a bajom, hogy ugye súlytalanoknak érződnek, meg a Nolan Batman-jével összehasonlítva nagyon érződik, hogy mennyire különböző érában készült ez a két film. A Dark Knight az 2008-as, a Begins az 2005-ös, a Dark Knight Returns meg 2012-es, és hogy az pont az az időszak, ami ugye ez a nagy világválság, meg ez a nagy tőzsdei dolgok, stb. És hogy maga az egész világ is ehhez így tökre passzol szerintem a Nolannek a filmje, ez a brókerek, meg hatalmas felhőkarcolókban öltönyös úri emberek, stb. És a Christian Bale Batman-je is egy ilyen típusú figura. Míg ma már ez nem igazán tud így működni, legalábbis én úgy érzem, és emiatt ez a Batman, ez már teljesen más, mint a Christopher Nolan féle Batmanek. Kicsit a városkép miatt, meg ez az, hogy megjelenik a Pingvin, meg megjelenik a Falcon, és a többi. Ebből nekem kicsit így a Tim Burton féle, főleg a Michael Keaton első két Batmanje, az nekem picit így beugrott, hogy van talán valami kis hasonlóság, de igen, ahogy Maria mondta, ez egy eléggé unikális filmes Batman, akit a Robert Pattinson hoz. Én egyébként nem vagyok, hogy mondjam, nem mondanám azt, hogy el vagyok ájulva Robert Pattinson színészi alakításától, de ez nem rajta múlott. Tehát, hogy az, hogy a film 90%-át maszk alatt tölti, és csak az orrától lefelé látjuk, az igazából ott nem lehet nagyon színészkedni.
De végül is egyébként visszatérve az a legelső gondolatodra, meg is minden film a saját korának terméke. Tehát, hogy nyilván Nolan ez a 9-11 után, meg nagy gazdasági világválság után volt annyira érzékeny alkotó, vagy csak azt mondta, hogy azt jelenítette meg tényleg, amit ő annó akkor látott, valóban ennek tökéletesen megfelel. Most meg nem is azt érzem, hogy feltétlenül a mi korunkat akarja hozni ez a film, igen, amit ti mondtok, hogy akár elkészülhetett 40 évvel, vagy a 70-es években, meg sokan fölhozzák ugye a francia kapcsolatot a filmmel összefüggésben, meg stb. Tehát, hogy tényleg így képi világában, és minden megidézi ezeket a régi filmeket, de hogy ugye látszik benne az a fejlődés, vagy az a folyamat, amin végül is ez a karakter átment, az, hogy is 20 év alatt most ez a harmadik újfajta karakter, ha azt veszük, mert ott volt Christian Bale, ott volt Ben Affleck, és most itt van ő, és most az animációs filmekről nem beszélek, mert az meg egy másik dolog. Tehát nyilván valami újat hoztak, és őszintén szóval nekem ez a karakteresség nem is feltétlenül Pattinsonhoz kötődik, hanem hanem tényleg ez a képi világához. És tök jó, amit Dani mondott, hogy nem ez a nagyon realista, amit Nolan akart hozni, de egyébként mégiscsak realista, hiszen azért a világ fizikája nagyjából azért úgy működik, kivéve talán az ominózus skydiving jelenet, ami ott nekem ott az kicsit a komédia határát súrolta, de azon kívül egyébként nagyon működik az autós üldözés szerintem a film egyik csúcspontja, tehát az, ahogy le van filmezve, ahogy meg van csinálva, az szerintem nagyon jó. De ugyanakkor meg kicsit mai filmes keretekbe azért kapcsolódik, tehát ez a legmeghatározóbb, tudjátok, ez a nagyon szűk mélységélesség, amivel a film dolgozott. Hogy az a kicsi kivágat, tehát kicsi a karakterre koncentrál, látjuk a hátteret, az egész elmosódott, és ez vonul végig az egész filmen, ami viszont pont a szerintem ez a korszak képi esztétikájához sokszor kötődik. Most újra néztük a Dűnét, ugye, amiről beszélgettünk, azért ott is eléggé megvan ez, és szerintem most ez eléggé jellegzetes nagyon sok filmben. De hogy ő nem, tehát hogy nem csak ezt hozza, hanem még megcsavarja ezekkel a színekkel. Tehát ez az állandó, hogy szinte nem látunk fényt, és ez egy nagyon jó pofa jelenet volt, amikor egyszer látjuk ugye Robert Pattinson napfényben, és fölveszi a napszemüveget, mert hogy úristen, olyan Batman, hogy már a napot se látja, és csak éjszaka működik. És akkor ehhez képest ezek a nagyon sötét jelenetek, és ez a világítás, ez a narancssárga fények, minthogyha tudjátok, az éjszakai fények lennének. Én üzenem minden közvilágítással egy kicsit iránt is érdeklődő embert, hogy ezért kell megőriznünk a sárga fényeket, mert ez így néz ki. Tehát ennek van egy olyan képi világa, amit egy fehér fény nem tud hozni. Ez a sejtelmesség, de ugyanakkor mégis van egyfajta meleg képi világ, de ugyanakkor az árnyékok, fények, szóval mindegy, ez nekem nagyon tetszett a filmben.
Én nem vitatom el, amit mondtál, hogy nyilván minden film a maga korának a terméke, és stb. Csak éppen azért, mert eltelt már 10 év, több mint 10 év a Nolan Batmanek óta, ezért ma már nem tudnak szerintem úgy működni, vagy legalábbis nagyon máshogy működnek, máshová teszed a hangsúlyokat, más dolgokat veszel észre rajta. A másik, amit mondtad, hogy felosztod a Dűnét, én ugye nem nagyon láttam mostanában filmeket, mozifilmeket, meg aztán pláne nem, de hogy a Dűnével kapcsolatban is ugyanezt éreztem, mint ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy ez egy ilyen, hogy ez akkor is a régi vágású filmes iskola. Tehát, hogy ez nem az, ez az az iskola, amelyik igenis foglalkozik azzal, hogy milyenek legyenek a beállítások, milyenek legyenek a képek, hogy legyen a világítás, minden alá van rendelve egymásnak, meg a történetnek is, hogy mi, hogy legyen, és látszik az odafigyelés, látszik az a precizitás, látszik, hogy az operatőr, meg a rendező, meg a színészek, meg a világosítás együtt dolgoztak folyamatosan, nem csak az volt, hogy jó, itt van egy történet, fölhúzunk egy minimális díszletet, a többit meg majd megoldja a cégéi, hanem tényleg látszik az, hogy ezt megépítették, hogy erre odafigyeltek, hogy alaposan kiválasztották a helyszíneket, igen, amit a Dani is mondott, hogy a város annyira unikálisra sikerült, annak ellenére, hogy amúgy tényleg egy ilyen mixture az egész. Ez nekem is nagyon tetszett, és kifejezetten, amit meg a Maria mondott, ez, hogy hogyan látjuk a dolgokat. Hogy az első jelenet ugye egyből az, hogy egy messzelátón keresztül nézünk be ablakokon. És tényleg, ahogy figyeled, látod, hogy ahogy a messzelátóba benéz az ember, hogy a képnek a széle nem éles. Egy ilyen homályos, mint ahogy belenézel, és akkor van az, hogy visszatükröződnek a dolgok, amikor az autós üldözésben a pingvin mindig a visszapillantó tükörben látja a Batmant. Az eső, amikor a Batman az esős ablakon néz be, minden ilyen elmosódott, meg nehezen látható, mégis egyébként minden tök jól kivehető, tehát nagyon jól lehet követni a filmet. Nincs az, hogy elveszítjük a fonalat, hogy fú, most akkor mi történt, meg hogy történt, meg most ez mi volt, hogy minden egyes kamerabeállítás, minden egyes snit, vágás, félmondat, apró elem, amire a kamera ráközelít, az mind nagyon jól működteti a filmet, nagyon jól a történetnek része. Nem érezni azt, hogy üres az a film, annak ellenére, hogy pont hogy 3 órás. Tehát, hogy annak ellenére, hogy ez egy 3 órás történet, nem érzed azt, hogy itt fölösleges üres járatok lennének.
Nem mondanám, hogy voltak benne fölösleges üres járatok, azt viszont mondanám, hogy kicsit így a nyomoknak a megtalálása és a körülötte folytatott, tehát ilyen párbeszédek, beszélgetések, főleg így a Gordon felügyelővel, aki maradjunk annyiban, hogy tényleg kicsit mintha olyan az lett volna funkciója, hogy így a abszolút buta nézők is értsék, hogy most ide jött rá a Batman, tehát így és van. Ez egy kicsit így csorbítja az ő, hogy mondjam, funkcióját így a filmben, annak ellenére, hogy nagyon szeretem a színészt, és nagyon jó munkát végzett.
Igen, azt tegyük hozzá, tehát, hogy Jeffrey Wright azért ebbe a karakterbe is tudott belerakni olyan kis nüanszokat, amitől még működött így is, mint néző, mint buta néző, magyarázó.
Igen, hát a humor, tehát én például nem tudom elfogadni azt a nézet, amit több helyről hallottam, hogy ez az leghumortalanabb Batman film. Azt mondom, hogy arra lett volna belőle, hogy végigrögjem az egészet, mint például, amilyen a Joel Schumacher filmek voltak. Azért voltak benne, tehát így eléggé fekete humorra jellemző, tehát beszólások, meg szófordulatok, csak ezeket így oda kell rá figyelni, és el kell csípni, de igazából átértem a tártól, tehát a lényeg, hogy én a Zodiákust annak ellenére szeretem, hogy ott is ez jellemzi, hogy nagyon sokszor tűnik önismétlőnek ez, hogy találtunk valami nyomot, érkezett valami bizonyíték, próbáljuk megfejteni, és akkor eljutunk valahová, és itt nagyon könnyen úgy érzem, hogy kivágható lett volna belőle pár olyan rész, amitől rövidebb lehetett volna a film, viszont lehet, hogy akkor megborul az egész forgatókönyv. Tehát igaza van abban Gábornak, hogy tehát minden jelenet motivált, és van funkciója, és előre viszi a cselekményt. Kérdés, hogy mennyire fáradunk el, tehát így a végére, ami nálam azért kulcskérdés, mert vannak olyan elemei egy-egy filmnek, ami segítheti ezt a lendületet, vagy pedig ronthatja, és nálam, ami kicsit rontotta ezt az egészet, az megint csak a zene volt. A Dűnénél is felvetettem ezt, hogy nem tetszett annyira a filmzenét, pedig most nem a Nirvánát szidom, hanem az, hogy az Ave Mariának halljuk igazából 12 féle variációját, és kicsit untam már a végére. És amikor megint előjön, és megint azt érzem, hogy nem a konklúzió felé tartunk, hanem megint, tehát így lerántjuk a leplet, tehát hogy kiről is van szó, ki itt a fő elkövető, akkor egy kicsit úgy éreztem, hogy igen, érzem most már, hogy 2,5 órája egy helyben ültem. Ami egyébként most eszembe jutott, erről Gábor mondtad, hogy ez nem annyira korhoz kötött, hát azért maradjunk annyiban, hogy még a Christopher Nolan azért így utalt így a, hogy mondjam, tehát így a szeptember 11-ére, meg a megfigyelésre, tudod, amit így a Patriot Act, meg mit tudom én, ott a Bane karaktere a harmadik filmben, ott az egyértelműen, tehát a Wall Street-i tüntetésekre tett egy ilyen utalás. Igen, ez a film pedig ez az online radikalizálódott csoportokat tesz utalást így a Riddler karakterével. Most az más kérdés, hogy most, hogyha egy 40 évvel ezelőtti időszakba helyezzük, akkor működött-e volna ez az egész ilyen kalóz tévéadásokkal, mert ugye internet nem volt. De nem tudom, szerintem egy kicsit beszéljünk azért a Riddler karakteréről, mert szerintem nagyon izgalmas az ábrázolásmód.
Én nagyon gyorsan hagy szóljak hozzá ehhez, amíg el nem felejtem, hogy a kortalanságot azt úgy értem, a megvalósításra értem, tehát hogy a megvalósítás az igazából működött volna a 80-as években, tehát hogy ha megnézed a Steve McQueen-nel a bulitot, akkor azt a legendás autós üldözéses jelenetét, az tökéletesen megfeleltethető, nem tökéletesen nyilván, mert ott nem robban fel egy kamion, meg stb., de hogy nagyon hasonlít ahhoz, és igen, amit mondasz, én nekem az nagyon tetszett, ezek az apró, finom utalások itt erre a radikalizálódó csoportok, kvanonos áthallások, ugye van az a nagyon finom ilyen beszólás, amikor a Selina Kyle, a macskanő mondja, hogy gyere Batman, küzdjünk ezek ellen a white privileged man. Tehát, hogy ez nagyon jó. Tehát, hogy tényleg a végén ez a kvázi kapitólium megostromlása ezekkel a szélsőségesekkel, és akik ők magukat tartják az igazság bajnokainak, ezek mind nagyon szépen és nagyon jól reflektálnak arra, hogy mi van a mai korszellemben, és ebből a szempontból valóban ez egy korfilm.
Igen, de hogy ehhez kapcsolódva, mielőtt a Riddler témájára rámegyünk, hogy nekem Nolan filmje az sokkal inkább működött, vagy sokszor inkább működött tényleg egy nagyon ilyen parabola jellegű filmnek, hogy ő nagyon akart valamit mondani a jelenkorunkról. Tehát ez nekem nem, sokszor nem Batman filmként volt érdekes, hanem arról, amit elmond a társadalomról, a társadalom és a vigilantina, nem jut eszembe, önbíráskodó viszonyáról, meg a bűnözőknek a viszonyáról, meg arról, hogy hogyan válthatja meg magát, megválthatja magát egy társadalom, ki tud-e jönni egy abszolút negatív erkölcsön, erkölcsi helyzetből, sokszor így sokkal jobban működtek nekem a Nolan filmek. És ehhez képest ez a Batman sokkal, tehát hogy ebbe a Batmanbe is megvan, ahogy Gábor, te mondod, meg hogy mondjátok, ezek ez az abszolút áthallások, de ezek elég gyengék. Tehát, hogy beszél egy kicsit ugye a társadalmi feszültségekről, a társadalmi csoportok közötti különbségről, nem csak ezen a fehér, kiváltságos rétegen keresztül, hanem nyilván, ahogy bemutatja szerintet a macskanőnek az életét is, meg ezeket a bűnözői csoportokat, meg stb. Tehát, hogy beszél erről is, meg beszél a társadalom többi részéről, meg beszél arról is, hogy ugye a korrupció, és hogy a korrupt politikusok hogy uralják a várost. De nekem azt tetszett ebbe, hogy ez a történetszál teljesen jól párhuzamba állítható volt a, úgymond a Batman saját történetszálban. Nem állítom, hogy a legerősebb eleme ez volt a filmnek, mert azért itt azért voltak ezek a nagyon kinézünk a nézőre, és érted a szituációt, tehát hogy most itt Batman éppen személyiség fejlődik, szóval hogy azért nekem ott volt az, amikor ott Alfreddal beszélget a kórházba, az nekem ott ez az angol szóra, ez a cheesy szituáció volt. De mégis azt látjuk, hogy ahogy Bruce Wayne Batman szembenézett ugye a saját múltjával, és rájött arra, hogy az a megküzdési mechanizmus, amit ő elsőre jónak gondolt, ez az I am vengeance, ugye, ami szintén egy érdekes humorforrása volt a filmnek egyébként, hogy az nem a jó út. Ezzel párhuzamos volt ugye a film tágabb tematikája is. És ez a párhuzam volt, ami nekem nagyon érdekes, és nagyon erős volt a filmben, még akkor is, hogyha az egyes elemei gyengébbre sikerültek.
Jól látod, mert én nagyon sokat elemezgettem így fejbe, így visszagondolva a korábbi Batman ábrázolásokra így nagy játékfilmekben, és ez az első film, ami majdnem 100%-osan, tehát Batman szemszögén keresztül mutatja be a történetet. És ezzel játszik is a film, tehát amikor a macskanő, ugye Selina Kyle bemegy a bárba, akkor ugye egy ilyen rejtett kamerába kíséri nyomon ő Batman, és ezzel is játszik a film. Tehát nagyon-nagyon meghatározó ilyen alapmotívuma a filmnek egyébként a tekintet, tehát a film elejétől kezdve, tehát amikor ott leskelődik, egyebek, tehát ez nagyon jól működik. Hogyha emlékeztek a Tim Burtonnél, ugye már az első Batman filmben is, tehát ugrált a perspektíva Joker és Batman között, a második film, a Batman Returns-ben gyakorlatilag Batman egy mellékszereplővé válik a saját filmében, mert sokkal izgalmasabbnak tartott a Tim Burton a gonoszok perspektíváját. Még azt láttam...
Burton mindig a különcökkel van, azt tegyük hozzá, tehát ez nem véletlen.
Christopher Nolan-nél meg, hogy mondjam, tehát például a Dark Knight Rises azért esik szét ez a film, mert kénytelen kelletlen, tehát rengeteg időt fordít arra, hogy megalapozza a Bane karakterét, aki, hát spoiler alert, kiderül, hogy egy teljesen súlytalan henchman, tehát akinek igazából csak annyi a funkciója a filmben, hogy parancsot teljesít, és emiatt nagyon sokaknak csalódás jelentett a film. Tehát ebből a szempontból tényleg, hát, túlzás lenne azt mondani rá, hogy forradalmi, de végre meglépte valaki azt, hogy oké, van egy központi karakterünk, akire az egész Batman mítosz meg franchise épül, talán jó lenne az ő szemszögén keresztül bemutatni egy cselekményt, és sikerült, remekül működik.
Én korteskedni akarok már, hogy pont ez, szerintem ez, pont ezek miatt, a dolgok miatt tud még az apró hibák ellenére is működni ez a film. Tehát ezért mondom azt, hogy nekem ez a legjobb Batman film, amit eddig láttam, és ez egyébként mint film élmény is nagyon jó, és hiába van benne, tehát hogy engem kicsit a Selina Kyle karaktere néha picit, nem mondom azt, hogy idegesített, de hogy néha azt éreztem, hogy túlságosan sokszor mondanak el bizonyos dolgokat vele kapcsolatban, hogy igen, szegény lány, és hogy ő az, akit szegényt így küszködik, és küzd, és nem tudom, és hogy a rosszat választja azért, mert hogy blablabla, bla, bla, de hogy akkor ő bosszút akar állni, de ne álljon bosszút, mert azt nem szabad, és a Batman akkor tart neki egy ilyen hegyi beszédet. Szóval voltak itt hibák, de ennek ellenére mégis az egészet annyira összerakottnak, és annyira azt éreztem, hogy van mögötte egy egységes koncepció, egy nagyon jól átgondolt, végigvett koncepció, amiből nem enged. Tehát, hogy ami azt mondja a forgatókönyv, meg a rendezés, meg az egész film, hogy én ezt el akarom mondani, mi az, ami legjobban segít engem ahhoz, hogy ezt elmondhassam. És akkor jön az, amit a Dani mond, hogy végig Batman-nel vagyunk, mert ez a film Batmanről szól, nagyon, szerintem nagyon jó az, hogy úgy kezdődik a film, hogy egy ilyen vörös kiírás kurva nagy betűkkel, hogy The Batman. ennyi, semmilyen sallang, semmilyen izé, semmilyen táblista, hogy most akkor Andy Serkis és nem tudom, John Turturro, hanem tényleg az, hogy ez a film Batmanről szól, ezben a filmnek Batman a főszereplője, itt Batmannel vagyunk. És nekem ezért egy nagyon jól fókuszált film, és valószínűleg ezért is tudja megfogni az embert, vagy legalábbis engem. Mert hogy van egy nagyon erős horgony, amit oda rak a főhősre.
Most, hogy így fölhoztad, én nekem kritika illetheti Pattinson alakítását, amiatt, mert állandóan maszk alatt van, mondjuk az más kérdés, hogy ugye van ez a csúcsjelenet, tehát spoiler alert, ugye már elfogják a Riddlert, és akkor a Riddler nagyon sokáig úgy tűnik, mintha úgy beszélne, mintha tökéletesen tisztában lenne azzal, hogy ki van a maszk mögött. És
akkor, ez zseniális.
És akkor kiderül, hogy nem tudja, csak úgy beszél, tehát hogy egy ilyen többféleképpen értelmezhető monológról van szó, és az a játék, amit Pattinson ott a maszk alatt produkál, az nem hiszek a díjakban, szerintem ez is csak promóció, de az egy díjnyertes alkotás önmagában. De hogyha most ettől el is tekintek, én elnézést, hogy ezt mondom, de én le voltam hidalva Zoe Kravitz alakításától, John Turturroétól, Peter Sarsgaardnak ez a karaktere, ugye ez az elese, korrupt politikus, aki igazából csapda helyzetbe kerül, és teljesen, tehát ilyen megalázkodó módon, tehát ilyen szánalmas figura, meg hát Colin Farrell. Tehát, hogyan pingvint alakított.
Kevésszer lepődtem meg annyira a stáblistán, mint ott. Itt totál elfelejtettem, hogy ő benne van a filmben. És akkor végig gondoltam, elnézést. Szóval, hogy kicsodát játszott, és így kicsit, mondjuk ott Colin Farrellnél azt gondoltam, hogy ezért a szerepért majdnem kár volt őt behozni, mert hogy nem látjuk.
Igen, ez körülbelül olyan, mint amikor a Mandalorira lekasztingolják a Pedro Pascalt. Igen, az egy zseniális, tehát az egy külön nagyon tetszik az a jelenet, szerintem azt így filmsuliba tanítani kéne, amikor a Riddle-el beszél a Batman, és akkor ahogy tényleg hogy elkezdi mondani, hogy Bruce Wayne, és Batman így lesokkolódik, pillantása föl, kamera, a látószög megmutatja, hogy ott a kamera, és akkor elkezdesz gondolkodni, hogy úristen, most lebukott a Bruce Wayne, most mi lesz, és akkor tényleg akkor egy mondatban a Riddler így utal arra, hogy nem, ő nem arra gondol, és tényleg látod, hogy a Pattinson is megkönnyebbül, meg te is így megkönnyebbülsz, hogy hú, ez nagyon, tehát hogy ez egy ilyen tényleg tanítani való jelenet.
Jó jelenet volt, én bevallom őszintén icipicit olcsónak éreztem. Tehát ezzel a lebegtetéssel nagyon jó volt a jelenet, de valahogy a végén emiatt a csalódás, tehát én kicsit csalódásnak éltem meg, hogy akkor most nem tudja. Hogy értem én, hogy miért kellett ezzel játszani, de mégis nekem egy kicsit olcsó volt.
Olcsó, nem olcsó, működött, mert ez volt az első ilyen film, ami megmerte lépni azt, amit nagyon sokan kifogásoltak, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy közszereplő ilyen sokáig nem bukik le, tehát hogy ugye a képregényekben, meg nagyon sok filmes ábrázolásban is Bruce Wayne egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen adakozó szellemű, ilyen pénzes vállalatvezető, aki ilyen playboy módjára él, és igazából állandóan ott van a bulvárlapokban, és ha valaki csak unalmában rárajzolná a Batman maszkot, összerakná egyet a kettővel, itt viszont tök okosan megoldották azt, hogy lehet, hogy a folytatásokban ez elő fog jönni, hogy esetleg pont ennek a filmnek az eseményeinek a hatására úgy dönt, hogy így a közszereplői megjelenésében is próbál aktívan tenni tehát a városért, de itt ő egy teljesen ilyen remete módjára él, és nagyon kevesen ismerik fel. Úgyhogy ezek a motivumok, tehát ahogyan ezt az identitásra játszik, meg tényleg itt aggódtunk a lelepleződés miatt, és ez egy nagyon nehezen elsajátítható ilyen eleme szerintem a képregény filmekben, mert képregényben tök jól működik, még nagyon sokáig lehet húzni azt a lasztani, hogy eljussunk addig a kötelező történetszállék, hogy lerántják a leplet valakiről. Itt meg szerintem nem akarok belemenni a folytatásokba, meg az ilyen találgatásokba, de ez jó, hogy nem ebben a filmben történt meg ez a lelepleződés, hanem egy újabb, fontos ilyen Batman mítoszt akarnak behozni, ez pedig a város újra elszigetelődése, és akkor megint teljes káoszba kerül, mert e köré épülnek szerintem a legizgalmasabb Batman sztorik, tehát a No Man's Landről van szó, így a 90-es évekből, ami egy ilyen iszonyatosan hosszú, szerintem 2 évig tartó eposz volt.
azért is érdekes ez az egész lelepleződés dolog, mert hogy végigjátszik ezzel az unmasked, tehát hogy folyamatosan a Riddler ugye arról beszél, hogy látsuk, rántsuk rá a maszkot és a leplet, és fedjük fel, és folyamatosan van egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen nagyon minimálisan lebegtetett dolog, hogy itt tényleg a valami a Batman identitásával is, hogy most valaki ki akarja deríteni, vagy lehet, hogy a Riddler tudja, és tehát hogy a szóhasználat, meg ez az egész metaforák, ilyen jelek, jelentés, stb. Tehát, hogy ezek mind valahogy így bújtatottan fölépítik ezt a feszültséget. És egyébként akkor beszéljünk a Riddlerről, mert ugye ő is egy ilyen unmask, vagy ő is egy ilyen maszkos alak, és az nagyon, tehát, hogy a Paul Dano, nem tudom, de zseniális, tehát ő is egy zseniális casting választás volt, és nagyon jó szerintem a maszkos jeleneteiben is, meg amikor lelepleződik, és akkor ott van maszk nélkül, tehát hogy az is nagyon jó ez a figura. Én nem nagyon ismerem a Riddlernek az alakját a képregényekből, de ez alapján simán egy ilyen, van annyira ikonikus, mint a Heath Ledger-féle Joker, simán.
A Riddlerről annyit tudok mondani, hogy talán ő az egyik vizuálisan leginkább ismert ilyen Batman főgonosz, akinek viszont nagyon kevés ilyen ikonikus történetszála van, amit hozzá lehetne kapcsolni. Az egyik ilyen történetszál az nemrégiben jelent meg tényleg egy ilyen, talán ilyen 7-8 évvel ezelőtt a Batman Year Zero, és abban a Riddler az egyik ilyen fő kolompos, tehát így az egyik központi karakter. De maradjunk annyiban, hogy ez a fajta ábrázolásmód, tehát hogy gyakorlatilag tényleg a zodiákus gyilkosnak a kosztümével van kódolva, és mellette tehát ez az online radikalizált réteg, ez egy teljesen új forma. A Riddlernek a legfontosabb ilyen központi eleme az, hogy ő egy zseni, aki imád, tehát így játszadozni különböző emberekkel, és ez megvan a filmben, tehát hogy emberek életével játszik, és ilyen baromi okosnak és vethetetlennek érzi magát, és hogy el is kapják, akkor is neki van igaza, viszont annyira, hogy mondjam, őrült, hogy képtelen összerakni egyet a kettővel, és ő lesz az, aki utoljára rájön arra, hogy Bruce Wayne a Batman, mert egészen egyszerűen nem látja fától az erdőt, és igazából ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen humorforrás, hogy ott van az orra előtt, és mindig elbaltázza, hogy mert igazából ez az egyik legnagyobb rejtély, így nyilván a Batman mítoszon belül. És hát igen, Paul Dano szerintem nagyon-nagyon jó alakítás nyújt itt. Egy ponton éreztem pont erről a zseniális zárka jelenetről, amikor ott beszélnek, amikor ott énekelni kezd, ez egy kicsit úgy már átlépte azt a szintet, ami tényleg, amit mondtál Marianna, hogy kicsit ilyen cheesy, de így is működött, tehát emlékezetes volt. Nem tudom, mit mondhatnék, tehát nagyon jól játszik ezzel szerintem a film. Kíváncsi leszek a Pingvin, hogy mit kezdenek még vele, mert ő valamilyen szintet, tehát Batmannek a tükörképe. Ő is egy árva, ő is pénzes, viszont ő is, hogy mondjam, egy ilyen állatmotívum jelenleg nála, ami kicsit így rendhagyó, tehát egy madár, amelyik nem tud repülni, egy emlős, amelyik tud repülni, a Batman, és a többi, tehát ezek ilyen, az évtizedek során ilyen jól felépült, tehát ez a szimbólumrendszer így Batman körül, és kíváncsi vagyok, hogy ezt tovább viszik tovább.
Én pont nemrég néztem meg egy videót a YouTube-on, Patrick H. Williams csinált egy videót, nem igazából a Robin karakterre koncentrált, hogy milyen jó lenne, hogyha visszahoznak a filmekbe, de elég sokat mesélt Rebusról, vagy Riddlerről, és nekem az nagyon érdekes volt, amit te is mondtál, Dani, hogy ő igazából a klasszikus képregényekbe alig szerepelt. Tehát, hogy így ő azt mondta, hogy ugye a Silver Age korszakban, amikor az Adam West féle sorozat készült, ugye az Adam West sorozatban szerepelt többször is. És ez valahogy annyira rányomta a bélyegét a karakterre, hogy sokáig utána nem nyúltak hozzá egészen a 90-es évekig, és így nem nagyon foglalkoztak vele. Úgyhogy mindenképpen érdekes volt, hogy őt választották, de nekem is nagyon tetszett Paul Dano alakítása, de nálam ő egyértelműen átbillen az őrült kategóriában. Tehát, hogy ez az éneklés például azért nem zavar, mert hogy rajta végig érződni, hogy nála ott valami ott elgurult a gyógyszer, vagy nem tudom, pedig tehát józannak tűnik, de mégse az. Körülbelül az a karakter, ha már Finchert emlegettük meg a hetediket, mint a hetedikben a sorozatgyilkos, az egész szobája, hogy kinéz. Na nekem körülbelül ott jutott eszembe, amikor előveszik a könyveket, és akkor olvasgassák, hogy mit írt tisztára, mint hogyha a hetedik sorozatgyilkosának a szobáját néznénk, mindenféle rejtett dolgokkal. Nyilván így érdekes ellenpont volt, vagy érdekes pont pont volt ebbe az egészbe, hiszen arra kényszerítette úgymond Batmant is, meg a többieket is, hogy szembenézzenek azzal a sötét oldallal, amivel egyébként nem akarnának. Hiszen Batman se akarta a saját apját, úgymond a piedesztáról, hogy most akkor lehozza, nem hozza, mégse olyan figura az apja, mint amit gondolt. És egyébként ez a része is nagyon jól föl volt építve, hogy hogyan szembesülünk talán a hűseinkkel, vagy nem is tudom, és ugyanúgy megtette ezt Riddle is, tehát mindenképpen egy érdekes figura volt, de ez nekem akkor is Batman filmje volt, tehát hogy nem érdekelt annyira a Riddler, nyilván amit tett az igen, de hogy ennyiben jól választott fókuszt a film, hogy sokszor mondták ugye a korábbi Batman filmekre, hogy sokkal, főleg mondjuk Burtonnél sokkal inkább a gonoszokról szól, a 90-es évekbeli. Ugye nagy híres színészeket vettek föl, aztán még a Joel Schumacher félébe is, tehát ilyen nagyon híres figurákat, vagy híres színészekkel dolgoztak, de ha a Dark Knight-ot említjük, hamarabb jut ezt, tehát hogy hamarabb mondjuk Heath Ledgert, mint akár Christian Bale-t is, hiába volt jó Batman. De hogy ez a film ennyiben, hiába volt egy jó főgonosza, és hiába volt nagyon jó Paul Dano, nekem ez akkor is sokkal inkább Batmanről szól.
Valahol pont ezért jó, tehát hogy pont ezért volt egy jó választás, meg pont ezért építette fel jól. Tehát, hogy ugye hiába a Dark Knight Rises-ban ugye a Bane-ről kiderül, hogy igazából csak egy kifutó fiú, annak ellenére a film első felében az ő karakterét is, meg az ő jelenlétét is annyira jól fölépítik, hogy Batman igazából nem érdekel senkit, vagy nem is tudom, és itt tényleg az a jó ebben a filmben, hogy hiába van ott egyébként, oké, hogy ott a Riddler, de ott van a Falcone, meg ott van a Pingvin, akik szintén ilyen azért lehetnének, tehát, hogy amikor kiderült, hogy a Colin Farrell-t castingolták be a Pingvinnek, akkor én elkezdtem gondolkodni, hogy mit fognak kezdeni a Pingvinnel. Most a Pingvin lesz a fő gonosz, vagy ő lesz az egyik ilyen komoly antagonistája a filmnek, és akkor elkezdtek szivárogni, hogy hát nem itt a Riddler lesz, és még akkor is azon gondolkodtam, hogy jó, de akkor a Riddler meg a Pingvin hogy fognak összejátszani, és nem tudom. És ahhoz képest tényleg minden ilyen, volt ugye a fő antagonista a Riddler, akit így megtaláltak, megcsinálta a master plan-jét, elbukott, Batman meg legyőzte, stb. Volt a Falcone, neki is megvoltak a szerepei, stb. De hogy tényleg mindenki megmaradt a saját szintjén, hogy ez a film, ez a Batmanről szóljon, mindenki a Batman relációjában került elő. Pingvin tényleg kicsit így lóg a levegőben, hogy majd vele mi lesz. Én nagyon nem szeretném, hogy legyen folytatása ennek a filmnek, de tudom, hogy már bejelentették, hogy lesz. Én nagyon nem szeretem az ilyen standalone dolgokat, hogyha valami jó, akkor abból legyen egy ikonikus valami, és ne legyen az, hogy később csinálnak egy gyengébet, vagy mást, és akkor kicsit más szájízzel fogunk hozzányúlni.
De azért bízunk Matt Reeves-be, összehozta a Majmok bolygója trilógiát, és úgy, hogy mind a három rész szerintem jó volt, amit és talán az első mondani. Volt a legkevésbé jó.
Igen, hogy én nagyon szeretem a Majmok bolygójának a második részét. Én nagy Majmok bolygója rajongó vagyok, szerintem azok zseniálisan gondolják újra a régi filmeket, gondolja újra a jelen kérdését, itt hoz be új dolgokat, működik önálló filmként, de működik trilógia darabjaiként is, tényleg úgyhogy nagyon, én nem tudtam, hogy a Matt Reeves kicsoda-micsoda, nem voltam ennyire képben, hogy neki közel van a Majmok bolygójához, de így utólag azt mondom, hogy na, örülök neki, hogy van egy új kedvenc rendezőm, akinek tudok figyelni a filmjeire.
Érdekes volt, hogy azt mondtad, hogy a Riddler volt itt a fő gonosz, és a magának a cselekménynek a szempontjából tényleg őre van kihegyezve az egész, de én vitatnám ezt ugyanis, tehát így a fő motivumok tekintetében itt azért nem is Falcone, hanem maga a korrupció az, ami igazából ezt az egész történetet így elindította. Meg amit Maria mondta, tehát hogy ez a múltbéli titkok, és így a hősöknek így a lelepleződése kiderül róluk, hogy mégsem heroikus alakok, tehát egy kicsit ez a mítosz rombolás, meg hogy így lerántjuk a leplet, tehát így a kifelé szépített valóságról. És hát mondom, nem akarok nagyon mélyen belemenni a folytatásokba, de nekem azért tetszik ez az ötlet, amit feldobott egy ilyen lehetséges folytatásnak, hogy akkor most így ugye víz alá került a város, és ugye Gotham egy szigeten van, elszigetelődik, mert ez is igazából egy helyzet. Nagyon sokan politikai értelemben amellett érvelnek, hogy Batman egy alapvetően egy ilyen jobboldali, konzervatív figura, aki igazából bűnözők ellen küzd, és nem magát a büntetést akarja megszüntetni, sőt a jelenlétével tovább fokozza ezt, stb. És itt az az érzésem, hogy ez a film legalább, nem azt mondom, hogy megoldást keres erre a problémára, de legalább feljön ez a probléma, és utal rá, ami a képregényekben már évtizedek óta ott van motivumként, de filmekben eddig nem volt lehetőség arra, hogy ezt megvizsgálják, mert szerintem ez egy ilyen szent tehén, hogy a szuperhős funkciója az alapvetően egy ilyen rendőr, vagy pedig a katonaság megfelelője, és itt legalább kísérlet történik arra, hogy kicsit árnyalják ezt az értelmezési dimenziót. És itt helyzetek jelentik a problémát is, és a fő kihívást, nem pedig feltétlenül karakterek, annak ellenére nagyon jók a karakterek, mert ugye jó a játék, jó a rendezés, és jól van felépítve az egész.
Igen, csak egy apró megjegyzésem van, hogy ugye mondtad ezt a régi, tehát hogy a múltbéli dolgok, stb., meg a korrupció, és nekem ami nagyon tetszett ebben a filmben, hogy beszélnek arról, hogy volt a nagy drogfogás, ugye a Maroni, azt a Maroninak hívják, a másik ikonikus ilyen Gotham-i alvilági figurát, hogy ugye elkapták, stb., és hogy ez a film ez úgy van vele, hogy nem kell nekem elmondanom egy egész történetet arról, hogy ki volt ez a Maroni, és mit csinált, és hogy csinált, és stb., hanem ilyen 4-5 jelenetből összeáll, hogy mi is történt itt valójában, hogy mer ez a film kilépni a saját időkeretéből, és olyan dolgokra támaszkodni, amik az ő időkerete előtt történtek, és nagyon jól mutatja, nagyon jól építi be, nem arról van szó, hogy Alfred odafordul Bruce Wayne-hez is elmeséli, hogy hát hogy voltak a dolgok, meg nem tudom, hanem jó, nyilván vannak ilyen részek is, de hogy egyébként ez a film, ez tök jól képes kezelni azokat a dolgokat, amik a történeti ideje előtt történtek, akár ugye ez a múltbéli, az egész Thomas Wayne-es dolog, meg ez az egész, hogy hogyan történtek itt a dolgok. Úgyhogy ez szerintem nagyon jó, ezt is nagyon jól oldja meg a film.
Hát ilyen igen, az, amikor egy...
Jó forgatókönyvírás volt.
Igen. De manapság már azért ez is ritka. Azért mégiscsak egy, hogy mondjam, mégiscsak egy Batman filmről, egy szuperhős filmről beszélünk abban a korban, amikor évente kijön 5 szuperhős film. És hozzászoksz, hogy a szuperhős filmek azok hát maximum annyiban építenek a régebbi dolgokra, hogy az előző filmre utalnak, vagy az előttire. Nem pedig arra, hogy egy konkrétan olyan dologra, amiről a mozinéző valószínűleg nem is hallott.
Ilyen az, amikor egy rendező tiszteli a néző intelligenciáját, és az lenne, tudod, hogy gyengébb rendező azt csinálná ilyenkor, hogy oké, forgassunk egy flashback jelenetet, amiben nagyon hatékonyan belesűrítjük így azt, amit eddig szó volt, és akkor így megmutatjuk a nézőnek, hogy biztos értse, hogy mi történt a múltban. Itt pedig úgy írták meg a párbeszédeket, hogy akinek volt igénye, meg türelme arra, hogy odafigyeljen, abban összeállt, hogy itt mi is történt, és ez szerintem sokkal izgalmasabb, meg nagyobb kihívás jelent így jól megírni egy párbeszédet, mint hogy bugyuta módon egy flashback jelenetet összerakni no-name színészekkel, mint ahogyan az nagyon sok esetben egyébként a Marvelnél ez egy visszatérő motívum, hogy nagyjából majdnem az összes visszaemlékezést, azt ilyen a filmnél is, amit aktuálisan látunk, annál is igénytelenebb módon. Tehát amikor, mit tudom én, Amerika kapitány találkozik a Tony Stark apjával, meg hasonlók, és egyszerűen ilyen egyszerűen rosszul van összerakva az egész, és ezért kár volt szerintem ezt a 10 percet elpocsékolni.
Hát igen, erre mondom, hogy ez az, ami tényleg jó forgatókönyvírás, felnőttként kezeli a nézőjét, és bízik abban, igen, hogy fölfogja, amit lát. De én nem egy pillanatra vissza akarok csatolni arra, amit Dani mondott, így, hogy hogyan értelmezik, hogy a karakter nem is a jobb oldalisága, hanem hogy ő bűnüldöző, meg stb. Hogy azért én azt érzem, hogy ennek az átértékelése azért már zajlik, mert nekem egyébként jogászként az volt az egyik legérdekesebb motivuma még a Nolan trilógiájának, hogy ahogy Batman-t, mint önbíráskodót kezelték. Tehát már nem hős volt, aki a város érdekébe dolgozik, még az első filmben csak-csak. De utána abszolút azt vizsgálták, hogy ő ebben a szerepben nem illeszkedik a társadalom keretei közé, hiszen azon kívül tevékenykedik, mert hogy nincs rá felhatalmazása, hogy ezt tegye, és hogy ezt a rendőrségnek a feladatát veszi gyakorlatilag át. Nyilván azt te mondtad korábban, hogy ennek milyen hatása van, hogy gyakorlatilag ő vonza be a szuperbűnözőket, de nyilván ez egy másik vonulat, és az is az új Batmanben az is egy érdekes kérdés volt, hogy benne van ez, hogy Batman önbíráskodó, és ez nagyon érdekes volt például a rendőrök reakcióit figyelni, hogy ugye már az első jelenetben, ahogy bejött Batman, ugye behozza Gordon, aki alapvetően én úgy gondolom, hogy bízik benne, meg az elmúlt, amit szintén nem mutat a film, csak érzékeltet, hogy az elmúlt egy évben azért gondolom kialakult közöttük egyfajta együttműködés, de hogy azért a Batman megítélése nem egységes. Tehát van, aki hősként tekint rá, vagy valaki úgy tekint rá, mint az a kis rendőr, akivel a végső jelenetben ugye rájönnek erre, hogy akkor hol is van a titkos terve elrejtve. De hogy van, na jó, abban most nem menjünk bele, nem az a fő motivum annak, amit mondani akarok, de hogy benne van ez is, de benne van az is, aki nem tekint hősként Batmanre. Tehát ez a kettős értékelés ugye a film egészén végig húzódik, ami egy nagyon izgalmas színnel gazdagította magát Batman figuráját, meg az egész társadalmi kérdést, amiről beszélni akart.
De én nem csak erre gondoltam, hanem arra, hogy ebben a filmben a rendőrségről is egyértelműen kiderül, hogy ugyanúgy nyakig benne van a korrupcióban, ugyanúgy eszkalálják a konfliktust, és így, hogy Batman alapvetően az ő oldalukon áll, tehát az ő általuk képviseltet rendpártiságot segít be igazából, így Batman szerepe is egy kicsit kérdőjelessé válik, ami szerintem a korábbi filmes ábrázolásokban nem volt ennyire egyértelmű. Tehát mit tudom én, volt talán a Batman Begins-ben egy korrupt zsaru, tehát igazából ennyi. Tehát a Nolan részéről, tehát a rendpárti erők, tehát a katonaság, a rendőrség, nemzeti gárda, egyebek, ők a jó fiúk. Tehát itt nincs kérdés, hogy ők a jó oldalán harcolnak. Még itt azért ez nagyon megkérdőjeleződik, és igazából Batmannek a szerepe is, aki igazából valamilyen szinten Paul Dano-val akarva akaratlanul, de az ő, tehát ezt a média hackjében így aktívan szerepet vállal. És igazából ez szerintem maximálisan kielégíti ezt az ambivalens megítélést, amit mondtam. Tehát, és itt nem csak arról van szó, hogy akkor most a szuperhős szerep, hanem az, hogy a szuperhős kinek a pártján áll, és hogy most ő önbíráskodik-e vagy sem. Hát az amerikai, azért szuperhős ennyire amerikai műfaj, mert ott az önbíráskodásnak van egy nagyon régi hagyománya, amit popkultúrában is állandóan megjelenítenek, tehát a western filmekben ez egy visszatérő elem. Itt tényleg inkább az van, hogy maga a rendpártiság is megkérdőjeleződik, hogy ez jó egyáltalán.
De itt most mielőtt Gábor előtt egy pillanatra behúznánk, hogy ez is egyébként jó visszacsatolás arra, amit beszéltünk, hogy minden film a saját korának terméke, hiszen egy 9-11 után nehezen mondhattál a katonaságról úgy rosszat, mint ahogy ma a Black Lives Matter mozgalom csúcsán, vagy legalábbis az idő alatt, hogyan beszélhetsz a rendőrségről. Tehát meg a rendvédelmi szervekről nyilván ez már egy más értelmezési keret, ami nem is gondolom, hogy explicite benne van a filmben, de nyilván ezeken a dolgokon is nagyon érdekes elgondolkozni így a Batman kapcsán.
Nekem az jutott eszembe erről, mondtad ezt a kiáll a rend pártján is, hogy és a Batmannek mi a szerepe ebből a szempontból, hogy nekem egyből a Dark Knight Returns, igen, a Dark Knight Returns képregény úrod be, amikor ott ugye arról van szó, hogy a Superman ráküldik a Batmanre. És ott is az van, hogy most akkor a szuper, most ki képviseli a jót? Tehát, hogy ott van a Superman, aki a rendet és az elnöknek hű, és Amerika, és nem tudom én, és ott van a Batman vele szemben, aki meg azt mondja, hogy nem biztos, hogy a nép akarata, az megegyezik a politikai vezetés akaratával, és akkor dönteni kell. Tehát, hogy értem, hogy mire mondod, hogy ez egy tök régóta jelenlévő dolog. Tehát a Dark Knight Returns az azért 80-as évek, tehát, hogy, és ez tényleg csak egy ilyen nagyon apró út, ide csatolás, tehát hogy én nem vagyok annyira járatos a Batman mítoszban. Ami egyébként, amit még mindenképpen meg akartam említeni, és ez az önbíráskodásnál tök jó, hogy fölmerült, hogy amikor az első jelenet, amikor a Batmant látjuk, amikor ugye helyre rakja ezt a bandát a metróban, és egyből az fogalmazódik meg az emberben, hogy igen, Batman, menj oda, és verd szét a fejét, mert én is szívesen megcsinálnám, csak én nem vagyok Batman. Hogy tényleg áthozza azt a kisembernek az érzését, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne valaki, aki ezt meg tudná tenni, milyen jó lenne, én tudnám ezt megtenni, nyilván nem én tudom megtenni, de hogy a Batman ennek a könyörtelen, legmélyebb, elnyomottak legmélyebb igényének egy megtestesítő, és ez tök jól átadja a film, meg kapásból az első jelenet, ahogy a Batman megjelenik. Szerintem.
Ezért zseniális ez a film, mert gyakorlatilag a szuperhős műfaj, tehát ott gyakorlatilag a nagy gazdasági világválságtól illetve a második világháború első évétől kezdődött, ott pontosan ez emiatt vált népszerűbbé, mert a szuperhős az igazából a kis emberek pártjánál, és az ő igényeiket fogalmazza meg, mert volt egy ilyen rendpárti felborulás, tehát hogy így a közrend az nem volt teljes mértékben, tehát így az átlag ember oldalán. És ez a film eljut addig a pontig, amit meg Marian mondott, hogy gyakorlatilag most meg teljesen megkérdőjeleződik így ezeknek az intézményeknek a létjogosultsága, meg ez a pozitív vonulata, és gyakorlatilag egy film alatt így végig megy így ennek a szuperhős alakjának így a különböző olvasatai között. Tehát gyakorlatilag azt, amit egy mit tudom én, a Batman animációs sorozat, vagy pedig különböző képregények hónapokon, éveken át keresztül tudnak csak felépíteni, és aztán újra és újra elmondani, így gyakorlatilag 3 óra hosszú idő, de megoldotta. Tehát tematikailag, motivumok szempontjából, tehát tényleg ez csillagos ötös. Nekem tényleg csak az ilyen apró ilyen hiányaim, meg problémáim vannak, tehát hogy például nem tetszett annyira a zene, meg kicsit így elfáradtam a végére.
Én szeretném védelmembe venni a zenét, nekem nagyon tetszett a zene, én a Batman témáját ezt rongyosra hallgattam ma, nekem nagyon átjön, nagyon adja. Nyilván ezek, amiket mondtál, hogy az Ave Maria, stb., nekem ezek nem tűntek fel, mert hogy én úgy éreztem, hogy belesimulnak, nekem tökéletesen jól működtek a filmen belül, meg engem a képi világa, az egész képi megvalósítása olyan szinten lekötött, hogy nyilván akkor az ilyen nagyon erős témák tűntek fel, a Nirvana, meg a Batmannek a bevonuló zenéje, ami zseniális, tehát nagyon jól éleszkedik. Ami még nagyon tetszett egyébként, az a Batmannek a mozgása, hogy ez a nagyon lassú, nagyon kimért, de hogy így egyszer csak, amikor verekedni kell, akkor mint egy ilyen robbant egy bomba, hogy üt, ver, nem tudom, és itt látjuk, hogy igen, ő is, nyilván ez már nem egy nagy novum, hogy Batmant is azért meg tudják verni rendesen, és ki tudják ütni. Ott a végén már kicsit átment szuperemberbe, hogy már nem tudom én mennyi mindent megverték, leütötték, nem tudom én, és aztán még az áram is megrázza, és még leesik, és nem tudom. Az meg kicsit sok volt, de hogy maga ez, ahogy mozog, ez az egész jelenléte a karakternek. Tehát ebből a szempontból is a Pattinson is jól hozza, meg a kosztümje a Batmannek is jól működik. Nem az a tankérzésem van, mint a Ben Affleck-nél, meg a néha Christian Bale-nél, de nem is egy ilyen kis, tehát nem is egy bőrvértet viselő, tényleg ilyen önbíráskodó, hanem aki tényleg tudja, hogy mire van szüksége, tudja, hogy olyan cucc kell, amiben tényleg tud mozogni, de hogy azért védjen. És hogy ezt a mozgásával nagyon jól átadja. Nem biztos, tehát nyilván nem ilyen ruhát adtak szegény Pattinsonra, nem egy 25 kilós vértet, de hogy valahogy így jól érzékelteti.
Igen, a zenét azt én is szeretném megvédeni, nekem is nagyon tetszett, és nekem például nagyon jól jött a filmhez, tehát nagyon jól belesimult, nagyon jól hozta azokat az érzéseket, amit úgy gondolom kellett volna. Ez a kritikát teljesen jogos, az Ave Maria tényleg sokszor volt benne, de például én Faurédak a Requiemjét is felismertem, ami nekem nagy öröm, mert én ezt szeretem hallgatni, és annak például tökre örültem. Igaz, hogy ez pont akkor volt, amikor szegéd Alfred átvette azt a bizonyos levelet, de egy a zene attól még jó volt. Meg nyilván a képi világ, de erről már én is beszéltem korábban. Szerintem mondhatjuk azt el, hogy összefoglalom, hogy mind a hárman úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jól összerakott film volt, és nagyon érdemes megnézni, és nagyon ajánlhatjuk mindenkinek, aki szereti, küldjük mindenkinek, aki szereti. Mit gondoltok?
Hát akinél a Marvel féle szuperhős filmekkel indul és zárul a műfaj meghatározottsága, akkor ön nem fogja ezt értékelni, de én több olyan véleménnyel találkoztam, aki azt mondta, hogy hát végig mindenki komor, és alig van benne vicc, én ezt nem is szeretem. Na, önnekik nem ajánlom. De aki tényleg, nem azt mondom, hogy ez fogja meggyőzni azokat az embereket, akik alapvetően teljesen lezárkoznak a szuperhős filmektől, de aki szeretne egy jót látni, annak én mindenképpen ajánlanám, és nagyon sokat fogunk szerintem jövőben még erről a filmről beszélni, mert nagyon sok ötletet és témát mozgat, ami szerintem tehát fontos és előremutató. Tehát én Nolannél azt éreztem, hogy ott van egy ilyen zsákutca, amiben bele is futott a Warner Brothers, tehát nem tudták ezt az irányt továbbvinni, és ebben tehát Zack Snyder is belebukott, én azt mondom, hogy ha ennek a filmnek nem is lesz folytatása, legalább megmutatta, hogy lehet értelmes felnőtt emberekként kezelni a szuperhős filmek nézőit is. Ennyi.
Én mindenkinek ajánlom, akinek már csömöre van a szuperhős filmektől. Nekem tényleg konkrétan csömöröm van már, én úgy érzem, hogy a kortárs filmgyártás, az a mainstream hollywoodi filmgyártás az eljutott egy olyan zsákutcába, ahonnan nagyon örülnék, hogyha minél gyorsabban kikeveredne, és ezért gondolom azt, hogy ezek a fajta filmek, amik visszanyúlnak ezekhez a régi klasszikusokhoz, és most lehet mondani, hogy én a Jokert nem láttam, és én elhiszem teljesen a Daninak, amit mond, hogy nem jól használja ezeket a régi hivatkozási pontjait, de hogy legalább próbálkozik. És ugyanez van, amit mondtam, hogy a Dűne is egy ilyen régi, ott ez kvázi egy ilyen, mint a Stanley Kubrick csinált volna egy filmet, tehát hogy én nagyon remélem.
Inkább egy arábiai Lawrence az űrben, talán inkább ez, de igen.
Ebben nem menjünk bele, de hogy ez a fajta ilyen visszatérés kicsit a gyökerekhez, vagy hogy akkor próbáljuk meg föleleveníteni azt, ami régen jó volt, de használjuk okosan. Ebből a szempontból filmrajongóknak mindenképpen. Tehát, hogy akik szeretik a jó mozit, szeretik a jól megkomponált, jól összerakott filmeket, azok nézzék meg még akkor is, hogyha egyébként nem tudják komolyan venni a denevér jelmezes, nem tudom én, pofozógépeket.
Akkor szerintem ez jó lesz végszónak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt összejöttünk és beszélgettünk egyet, és kicsit örömködtünk, hogy végre egy jó film, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, aki meghallgat bennünket, reméljük, hogy jól szórakoztatok, és hallottatok olyat, ami esetleg újdonság volt, vagy legalább érdekesség. Dani, Gábor, köszönöm szépen a részvételt, és akkor mindenkinek szép napot, szép estét, ki mikor hallgatja. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!